az Aténi olimpia is hozott, miközben egyébként majdnem hogy csődbe vitte az országot. Sokféleképpen lehet számokkal játszani. De egyrészt van tényleg a számszaki egyenleg, amiben a kiadásokat és a bevételeket vesszük szemügyre, és innentől kezdve már is elkezd bonyolódni a történet, hogy mi az, amit a kiadási oldalon figyelem, mert a bevételek többé-kevésbé jól regisztrálhatók. De a kiadási...
Meg a bevételeket sem értem, hogy pontosan milyen időszakra kell számolni. Hát, ha építenek egy csarnokot, az még a következő 50 évben kongresszusokra, sporteseményekre, bármire használható, az a bevétel nem ide számít?
Ez meg megközelítés kérdése. Tehát ha szigorúan nem, mert azt mondjuk, hogy az operatív kiadásokat és bevételeket számszerűsítjük. De például ugye azt állítja egy spanyol elemzés, hogy a tényleges rendezési költségek duplája az a például infrastruktúrális fejlesztés, ami szükséges Pekingbe ahhoz, hogy egyáltalán ez az olimpia megrendezhető legyen. Most ezt beleszámoljuk, vagy nem? A kínaiak nem számolják bele.
Hát nem, mindenki más is fog rajta autózni, vasutazni, használni az építményeket.
Így van. A magyar olimpiai pályázatnál is ugye azt mondjuk, hogy számtalan olyan beruházás van, amit így is úgy is meg kell valósítani, legfeljebb előre hozzuk azokat a beruházásokat, amelyek majd későbbi ütemezésben lettek volna. Számítja, vagy nem számítja vele a költségekbe. A bevételi oldalon kicsivel jobb a helyzet olimpia esetében, mint például a labdarúgó Európa bajnokság esetében, hiszen itt a rendező országok komoly bevételeket realizálhatnak. Ez az egyik oldal. Akkor van a másik, azok valóban a hosszú távú hatásai, például a turizmusban megmutatkozó pozitív hatások, hosszú évekre megdobja a turizmust egy olimpia. És akkor van a harmadik nagy faktor, azok a pénzügyileg nehezen kimutható és valóban nagyon áttételesen ható tényezők, amelyek sokat emlegetett országimázsra hatnak, segíthet embereket, karriereket, intézményeket, de segítheti az országot is.